a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy hónappal elhunyta után szerdán Ferenc pápa lelki üdvéért mutattak be szentmisét a római Santa Maria Maggiore bazilikában, ahol földi maradványai nyugszanak. Rolandas Magrikas, bíboros litván érsek, a bazilika koadjutor főpapja úgy emlékezett az elhunyt pápára, mint akinek az élete mindig Jézus életével egyesült, mint a szőlővessző a szőlőtővel. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök háláját fejezte ki 14. Leó pápának, hogy a Vatikánt ajánlja a béketárgyalások helyszínéül. A Szentatya előzőleg beszélt arról, hogy minden erőfeszítést megtesz a béke érdekében. Kifejezte továbbá a Szentszék azon szándékát, hogy a Vatikán olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát, ahogy fogalmazott. Csak nem 200 milliárd forintra növeli az általános tartalékalapot a kormány, mondta el a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában Latorcai János. A KDNP parlamenti képviselője ezt azzal indokolta, az elmúlt 20 évben nem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, mint most, és a kockázatokat nehéz beárazni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. A kormány 2026-ban teljesíti a NATO elvárását azzal, hogy a GDP 2%-át honvédelmi kiadásokra fordítja. Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, 4 további Gripen vadászgépet vásárol és bérel a honvédség, valamint NATO-kompatibilis aktív 3D radarokat vesznek többek között. A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénz 450 milliárd forintos kerettel került be a tervezetbe. 12,1%-kal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene az idei első negyedévben, közölte a Központi Statisztika Hivatal. Az előző negyedévhez képest is csökkenés tapasztalható, az összehasonlító áron 3,4%-kal mérséklődött. A beruházások csökkenése ez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás járult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelték az ingatlan ügyletek és az energiaipar beruházásai. Hosszú távon vissza kell állni a beruházás alapú gazdasági növekedésre, a fogyasztás alapú nem fenntartható, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, uniós összehasonlításban a fogyasztás tekintve az első harmadban van Magyarország, az ipari és a beruházási adatokat nézze ugyanakkor hátul. A magyar gazdaság ketté vált, 2023 óta a beruházások lefelé, a fogyasztás felfelé húzza a GDP-t, ismertette a Portfólió Hitelezés 2025 konferenciáján. Átlépte az 1 millió óta leadott voksok száma az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az unióba. Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Szeptember 1-én elkezdődik az M1-es autópálya teljes körű megújítása. 80 km hosszan az M0-ás csomóponttól Győrig terjedően 2x3 sávosra bővül a stráda, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Oldalanként egy-egy intelligens leállósávot is kiépítenek, amely a forgalmi helyzettől függően, például baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzés idején normál sávként is használható lesz, ezzel növelve a közlekedés biztonságot és a hatékonyságot. A pannonhalmi főapátság rendkívüli helyzettel néz szembe, intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel, írta a könyvtár, ami a kialakult helyzet miatt június 1-től átmenetileg nem lesz látogatható. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz majd az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikus pedig Tompos Péter. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején folytatjuk a Miskolci Kulturális Központ májusi programjainak ismertetését. Majd ezt követően, közeledve a gyereknaphoz, Nagy Natália színésznővel beszélgetünk az általa írt mesekönyvekről. Végül pedig Blaskó Balázs, az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója summázza az intézmény elmúlt 15 évét. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kulturális menedzsere beszél.
Ne hagyjuk ki a szeretett kertet, az improvizációs párkapcsolati játékot május 25-án hétfőn este 7 órai kezdettel. Hogy mi is ez a szeretett kert?
Nagyon érdekes a cím, figyelemfelkeltő véleményem szerint.
Az szeretetkert előadásokban a párkapcsolatokkal foglalkoznak, megnézik a párkapcsolat különböző területeit, szakaszait, a párkapcsolati dinamikákat és konfliktusokat, és hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Tehát ez egy előadás és improvizációs színház. Az este folyamán dr. Pickó Katalin, aki pszichiáter, tréner, coach, a szeretetkert könyvek szerzője, és színészek segítségével játékos formában tanulhatunk saját magunkról, a párunkról és a kapcsolatról.
A 21 órai hírek után kapcsolat című műsorunkban folytatjuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat. Debreceni Csabát, a börtönkurzió titkárát hallják.
A civil kurzió mozgalom eredetéről János atya már beszélt. Magyarországra 1989-ben érkezett meg ez a mozgalom. Az első kurziós hétvégét 89 áprilisában Miszkaszentgyörgyön tartották. Két karizmatikus pap, néhai Bőti Tamás atya, jezsuita és néhai Gályenő atya, Verbita szerzetes atyák honosították meg ezt a katolikus mozgalmat itt Magyarországon. Ahogy a kurzió mozgalom is két oldalról érkezett, a börtönkurzió eredet történetével kapcsolatban is két történet forog közszájon. Hála Istennek ez nagyon hamar összefort az elején. A 2010-es évek elején Jenő atya, Gályenő atya magához hívta a már említett Szabó Tamást, és mondta neki, hogy Tamás, be kell vinni a kurziót a rácsok mögé. Jenő, hogyha nem szerette a kéne meg a volna tartalmú mondatokat, meggyőződéssel, hittel szolgálta a társadalom perifériára szorult embertársait, így a börtönlakók sem kerülték el a figyelmét. Elmondta Tamásnak vázlatosan a hogyant is, majd útjára bocsájtotta. És az előkészületben már részt vettek az említett nevek, akiket János atya említett, és valóban 14. november 26-28 között itt volt az első Csonka kurzió.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadó hivatásáról és a kapcsolati problémákról mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában második Katapán Egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Valójában az egri püspöki mi voltjával nincs annyira probléma, inkább az, hogy régebbi szerzők közül nem mindenki tudott róla. Inkább az az érdekes, hogy a származása, ez a Katapán, mint nemzetség, az valójában honnan is származik. Ő maga melyik ágból, jön ide az egri területre, ugyanis maga a katapán nemzetség az a Duna partján, ugye északra és délre, mai Komárom környékén rendelkezett birtokokkal.
A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsora szól. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a szentáldozásról szóló beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével május hónapban is találkoztunk, és ha találkozunk és beszélgetünk, akkor természetesen programajánlóval jelentkezünk Kultúrkör című műsorunkban. Ezúttal a május hónap programjai közül válogatunk. Kezdjük egy visszatekintéssel, ahogy szoktuk, már csak a kiállítás megnyitók miatt is?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Beve, nagyon jól mondtad, igen, egy picit tekintsünk vissza, hiszen azt azért el kell mondani, hogy most olyan kuriózum, ami az Ifjúsági Ház galériáján látható egész hónapban, hogy nem lehet emellett elmenni, hiszen ez a 24. Nemzetközi Magyar Fotószalon felvidéki régióvándor kiállítása, a Magyar Fotóművész Világszövetség kiállítása ez. Május 6-án volt a megnyitó a galérián, de hogy erről egy picit többet mondjak, hiszen akinek van kedve, az a ház nyitvatartási idejében ingyenesen látogathatja ezt a kiállítást. Az elmúlt évek által megszokottan ezúttal is meglepetést készítettek az alkotók a 24. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállítási anyagával. Tőlük megszokott és elvárható módon idén is gazdag és színvonalas anyagot állítottak össze. Ennek az anyagnak az összeállításához a képeket az évi Nemzetközi Magyar Fotószalon díjazott és válogatott képei adják. A fotószalont most 5 kategóriában hirdették meg, itt volt általános, André Kertész élete és munkássága, magyar találmányok, természet, aztán a fiatal tehetségek felkutatását is folytatták, lehetőséget biztosítottak nekik a megmérettetésre. A fotószalonra 6 országból 140 pályázó, és 1531 alkotás jött. Nagy örömükre szolgált, hogy nem csökkent az érdeklődés a pályázat iránt, már az év elején érdeklődtek a kategóriák után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó képek születtek, ezt mindenképpen nem tudom elmondani.
Ezt látni kell.
Pontosan, és hát ennél jobban nem is zárhattad volna ezt le, mint hogy tovább megyünk. Álomképek, Szlanyina Éva kiállítása, ami május 8-án nyílt csütörtökön az Ady Endre Művelődési Ház galériájában. Tehát álomképek volt a kiállítás címe, Szlanyina Éva festményei. Ő 1957-ben született Sajó Szentpéteren, amit egyébként a sajtóanyagra vagy a segédletbe is lehetett látni. Felső nyáráról nevelkedett, és egészségügyi végzettsége van. A Borsodobói Zemplén megyei kórházban dolgozott 42 évig, jelenleg nyugdíjas, és képzeld el, hogy Miskolcon éltek 45 évig, most már Hernád Németibe költöztek a férjével, mert hogy az egyetlen gyermekük komoly felnőtt, őt, férj és 2 gyermek büszke édesapja. Gyermekkorában az élet messze sodorta a művészettől, de az alkotási vágya megmaradt, része maradt a mindennapjainak. A szabad idejében pasztel, kavics mozaik képeket készített. Most, hogy nyugdíjas lett, eljött az idő és a lehetőség számára az álmai megvalósításához. Autodidaktaként kezdett festeni, és fest most is. Mindig ez egy csoda számára, minden képe szinte. A festéssel töltött idő azt mondja, hogy ajándék, imádja, amikor a kép életre kel, része lehet az életének, és ő is, mármint a kép is része lesz az Éva életének. szereti, hogyha a látványa olyan érzéseket kelt a nézőben, amilyeneket ő érzett, amikor született. Úgyhogy ez is egy kiállítás megnyitó volt, és akkor nézzük a harmadikat, ami most kicsit érdekes módon közé került a két elmondott kiállítás megnyitónak, mert hogy ez 7-én volt, Pap András irányított véletlen című kiállítás, ami 7-én nyílt, de a Művészetek Háza Kortárs galériában látogatható természetesen egész hónapban, és én szerintem azért érdekes, mert aki megnyitotta, az egy nagyon ismert, országosan is ismert művészettörténész és művész is, Szabó Franciska. Tehát a kiállítás május 7-től egészen június 10-ig tekinthető meg, minden nap a ház nyitva tartási idejében. A Kortárs Galérián tudjuk már, mint a mi a Kortárs Galériáján, hogy 22 óráig látogatható, úgyhogy senki nem mondhatja, hogy azért marad le róla, mert nincs ideje elmenni.
Programajánló riportunkat természetesen programok ajánlásával folytatjuk stílusosan.
A Jazz Inside Band koncert május 23-án pénteken este 7 órakor kezdődik ez. Tudjuk, hogy ez tematikus jazzklub, Művészetek Háza kávézójában. Ugyanilyen tematikus klubot szeretnék mondani, a Rock and Roll Forever Band Clubot is, ez is ugyanazon a pénteken lesz, mint a Jazz Inside, csak ez 7:30-kor kezdődik a Ifjúsági Házban, és lesz roadshow raktárvására, könyvmoly képző kiadó Kft. Könyvvására az Ady Endre Művelődési Házban május 23 és 25 között, péntek és vasárnap között 10 órától. És akkor hogy nézzünk egy szombati programot is, május 24-én szombaton 7:30-tól a Vasgyári Közösségi Ház kertjében a Vibrator Zenekar 10 éves jubileumi koncertje lesz. Aztán lesz mesélj velünk az Ifjúsági Házban, erről annyit beszéltünk már nálad, annyit meséltünk már róla szombaton 16 órától, és ne feledkezzünk el, hogy ezen a hétvégén lesz gyermeknap. Egyébként hősök napja is, tehát koszorúzunk is, de gyermeknap, ugye egész nap, május 25-én vasárnap a Népkertben, érdemes majd a közösségi média felületeken is keresni a programot, ez ingyenesen látogatható. Én egy picit beszélnék a Görömbölyi Gyereknapról, mert hogy Görömbölyön is lesz külön gyereknap. Színpadi műsorok a rendezvényteremben, ott lesz Mamin Baba hordozós latin fitness bemutató, Miovi Benedek Elek Tagovoda óvodásainak műsora, de Szűcs Ádám bűvész interaktív műsort is hoz, és közös zumba például Simon Zolival, és a folyamatos programok az udvaron, ugye itt Görömbölyön, ugrálóvár, szabadtéri játékok, íjáztatás, arcfestés, fotósarok, lufi hajtogató bohóc, sütivásár és olyan sok minden még.
Ez tehát Görömbölyön, de elmondhatjuk, hogy a város számos pontján lesz gyermeknap, ahogy említetted is, főleg a Népkertben, és ennek részletes programját megtalálják a kedves érdeklődők a közösségi média oldalatokon.
Pontosan, és akkor megyünk tovább, a Bódi Tesók újra jönnek a tavaszi roadshow-val, ez egy motivációs előadás, május 28-án szerdán, de ne hagyjuk ki a Szeretett Kertet, az improvizációs párkapcsolati játékot, május 26-án hétfőn, este 7 órai kezdettel, hogy mi is ez a Szeretett Kert?
Nagyon érdekes a címe, figyelemfelkeltő véleményem szerint.
Az szeretetkert előadásokban a párkapcsolatokkal foglalkoznak, megnézik a párkapcsolat különböző területeit, szakaszait, a párkapcsolati dinamikákat és konfliktusokat, és hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Tehát ez egy előadás és improvizációs színház. Az este folyamán dr. Pickó Katalin, aki pszichiáter, tréner, coach, a szeretetkert könyvek szerzője, és színészek segítségével játékos formában tanulhatunk saját magunkról, a párunkról és a kapcsolatról. A kapcsolat maga is olyan, mint egy kis élőlény. Azonban ahelyett, hogy gondoznánk, ápolnánk, hogy virágzó szeretetkertben éljünk, gyakran akarva vagy akaratlanul elkezdünk távolodni egymástól. És hogyan is üzzük ki magunkat a szerelem paradicsomi állapotából? Miért nem tudjuk megőrizni a közelséget, az inspirációt, az intimitást? Miért végződik a házasságok csak nem feleválása? És azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés. Miért veszítjük el egymást? Mi történik velünk és bennünk ezen az úton? Mit rontunk el, miközben mindannyian feltétel nélkül szeretet, elfogadás megtapasztalására vágyunk. Hogyan építünk torlaszt, falakat, játszmáinkból, és mit kellene megtanulnunk, hogy esélyt adjunk önmagunknak és a kapcsolatunknak. Na, ezekre a kérdésekre keressük a választ az este folyamán, együtt, mármint, hogy interaktívan itt a felsorolt vendégekkel, és amikor mindannyiunk számára ismert hétköznapi élethelyzetek elevenednek meg, az előadásokban látható jelenetek mind improvizációk, melyekben gyakran a közönség által hozott eseteket, problémákat és kérdéseket is megjelenítik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis program lesz.
Aktuális és valóban figyelemfelkeltő kérdések ezek, ahogy te is említetted, sokakat érdekelnek és érintenek. Még egyszer az időpont és a helyszín.
Május 26-a, hétfő 19 óra. Művészetek háza, nagy terem, improvizációs párkapcsolati játék, szeretett kert. És hát lezárnám a májust, május 30-án pénteken jön is hozzánk Pokornilia egyszemélyes estjére a majdnem tökéletes boldogság receptjével, ez a cím. Ha sokáig hittük, hogy a gyerekkori mesék valóra válnak, ha óvisként dicsekedni szerettünk volna, hogy nekünk hozta a legmenőbb játékot a Jézuska, és hogyha a kamaszkorban arról álmodoztunk, hogy egyszer egy filsztárral szerelmesen andalgunk a naplementében, sőt, hogyha epekedtünk azért, hogy megkaphassuk életünk cipőjét, ami senki másnak sincs, vagy ha abban reménykedünk, hogy varázsütésre minden hozzátartozunk, pont olyan jó fej lesz, mint amilyennek akartunk, vagy hogy megtaláltuk az igazit, akivel örökkön-örökké együtt élhetünk, na akkor ez a mese ezeknek szól, ezeknek az embereknek, akik így képzelték. Az improvizációval és interaktivitással fűszerezett porcukor illatú estén felülünk az érzelmi hullámvasútra, és hősünkkel együtt fejest ugrunk egy különös kalandokkal teli utazásba, amelynek a végén az alábbi legfontosabb kérdésekre megtalálhatjuk a választ. Hát, Pokornélia megsúgja, hogy sokkal közelebb van ez, mint gondolnánk.
És valóban bebizonyítottuk, hogy igazi programkavalkáddal érkeztél ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába, hiszen a májusi programok végére értünk. De én szeretem mindig feltenni a riport végén, hogy van-e valami újdonság, mit tudsz nekünk ajánlani a jövőre nézve. És azért most is van a tarsolyodban szerintem meglepetés.
Nem is meglepetés, sok mindent, de leginkább akkor ajánljak egy nyári programot, ne egy jövő hónapit, bár már ugye június is nyár, sőt, de ajánljak egy nyár közepi programot, akkor inkább így mondom, egy hetedik hónapi programot, július 4-e, péntek, Lovagi Tornák tere, este 8 óra, nagyszabású operettsó, Kálmán Imre legszebb melódiáival, tudom, hogy te ezért élsz-halsz, a Monarchia Operett előadása, te rongyos ület, és valószínű, ahogy így látom az arcod, ott is leszel ezen az előadáson.
Nekem ott a helyem, így van. Nagyon szépen köszönöm a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, és remélhetőleg hamarosan találkozunk a Szent István Rádió hullámhosszain egy újabb programajánló riportban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és természetesen mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
Nagy Natália színművésznőt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az Egri Agria Parkban találkoztunk, mert hogy itt dedikálja mesekönyveit a kedves érdeklődőknek. Azt tudtuk önről, hogy színművésznő. De azt szerintem már kevesen tudják, hogy jóval kevesebben, hogy meséket is ír. Hát honnan jött a meseírás szeretete az ön életében?
Én is üdvözlöm először is a hallgatókat. Igazából már gyerekkoromban, meg kamaszkoromban is írogattam mindenféléket, elsősorban persze naplót így kislányként, de aztán mindenféle kis novellát, versikéket, és hát nagyon szerettem persze a nyugatosokat is, így a kedvenceim között van Ady Endre, meg Kosztolányi, hogyha már így a költészet napján beszélgetünk.
De jó, hogy ezt megemlíti. Mennyire fantasztikus forgatókönyvíró a jó Isten, hogy a magyar költészet napján találkoztunk egymással.
Úgyhogy nagyon sok kedvencem van, és hát a kortársak közül, aki már sajnos nincs köztünk, én nagyon kedveltem Fodor Ákosnak a haikujait is, ha már így felidézünk néhány ember, de hát nagyon sokan lennének. Szóval az írás az már korábban is kedvelt foglalatosságom volt, és amikor a Lárpurlár társadba kerültem, akkor nyilván így első körben azért, mint színésznőre számítottak rám, és eszembe sem volt írogatni. Viszont amikor már úgy jó pár éve együtt játszottunk, és előkerült a Besenyő család, ahova mindenféle ilyen kis szójátékos vicces dolgot lehetett írni, akkor ott néhány Evetke, illetve Irénke szöveget én is kreáltam.
Akkor önnek volt köszönhető néhány poén.
Ez így van, igen. És aztán, amikor hát olyan 2007-ben fogant meg gyakorlatilag, illetve már egy picit korábban a napszületésnapja ötlete, és azok is valahogy versben, rímekben jöttek. Tehát igazából valahogy így szívesen, vagy így könnyebben írok, gondolkodom így rímekben, és hát a szójátékok abban is bőven vannak, abban a mesekönyvemben is, úgyhogy amikor így olvasgattam egy csillagászati albumot, és abban azt írták, hogy a csillagászok körülbelül 4,5 milliárd évre becsülik a napkorát, akkor valahogy elindult a fantáziám, és akkor elkezdtem az ötleteimet írni, és mondom, versben jöttek a gondolatok, és akkor 2007-ben meg is jelent ez a verses mese. Úgyhogy így, és aztán a következő évben jött a Lufi mese, azt prózában írtam, egy nagy Lufi csokor életéről szól, abban is mindegyik szín, egy-egy személyiség, egy-egy karakter, ahogy a napszületésnapjában a bolygók. A Lufi mesében van tériszonyos Lufi, meg Lufi Zabella hercegnő, illetve van egy kis ördögi rostont Lufi, ő pedig Lufi Fer névre hallgat. Úgyhogy ez volt az első két mesém.
Aztán folytatódott tovább, itt van például a Széna Náthás lómeséje.
Ez így van, ezt körülbelül 4 éve írtam, és képzeld el, hogy ezt is versben. Úgyhogy ez körülbelül 5-ször annyi szöveg, mint a napszületésnapja, amit szintén versben írtam, mármint ezt a Széna Náthás ló című könyvemet, és az összes lovas poénom benne van. Nagyon kedvelik a szülők is, felnőttek is, igyekeztem úgy megírni, hogy több korosztály is élvezze. Úgyhogy akinek tetszett a napszületésnapja, annak javaslom a lovast is, és hát főleg lovak vannak benne, lovak a főhősei, a szereplőid, azért van benne más állat is.
Összesen hány mesekönyvet írt ön?
Nem túl sokat, 3-at írtam. Hát a felnőtt és a gyerekkorosztálynak is szántam, tehát mindhárom könyvem olyan, amit kis és nagy gyerekek is olvashatnak.
Ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az a nagy Natáliás mese, gondolom poénokban gazdag és kreatív, és az agyat megmozgató, tehát hogy olyan tréfás. De legyen olyan kedves, ön milyen jellemzőket tudna mondani a saját meséire?
Valójában tökéletesen megfogalmaztad. Szóval igen, az biztos, hogy vicces, tehát nem komoly könyvet nem hiszem, hogy érnék, tehát ez nem az én műfajom. Nagyon vonzódom az abszurd humorhoz a mai napig, tehát ez nekem végül is így, hát nem is 18 éves korom óta, amióta a társulatokban játszottam, a Holló Színházban és a Lárpurlár társulatban, hanem már jóval előbb, tehát Karintit nagyon-nagyon szerettem, Romhányi Józsefet, és az ő műveiken nevelkedtem, és Örkény Istvánt is később, úgyhogy, de azért Örkény nyilván az abszurdon belül is egy másik vonal. Minden esetre így a vidámság az biztos, hogy eleme a könyveimnek, tehát nem szomorúak. Legalábbis remélem, hogy felvidítok vele sokakat.
Vannak még jövőbeli tervei a meséket illetőleg? Gondolom vannak témák, témaötletek a fejében.
Igen, igen. Hát most is dolgozom a 4. könyvemen, meg hát nagyon sok ötletem van, most már csak időt kell rá valahogy szakítanom, mert hogy nagyon sokat járom az országot így a könyveimmel, hogy nem áruljuk üzletekben, és így nyaranta a Gyulai Bárfürdőben dedikálok 2 hónapon át minden nap. Nagyon szeretünk ott lenni, szép ősfása strandnak a parkja, úgyhogy ott szoktam, illetve Telente pedig különböző plázákban, de elsősorban valószínűleg, hogy idén karácsonykor is a Duna plázában leszünk Budapesten, úgyhogy sok felé, meg mindenféle fesztiválra és kirakodó vásárokba is járunk a férjemmel, és ott dedikálom a mesekönyveimet.
Most pedig itt van Egerben.
Igen.
Milyen az egri közönség?
Ó, nagyon szeretem őket, mert nagyon régóta járunk ide, úgyhogy sok ismerős is van. Nagyon sokan visszajönnek a vásárlóim közül, nagyon örülök nekik, és nagyon jó velük beszélgetni, meg nagyon kedvesek, szeretettel fogadnak mindig. Nagyon szeretünk itt lenni, hát a várost is szeretem, tehát szeretünk sétálgatni a Szép Asszony völgyében, úgyhogy nagyon-nagyon hangulatos a város. Már régóta járunk ide.
Olvasni jó, mesét olvasni még jobb. Mit tapasztal? Mennyire meseolvasók a mostani nagyszülők, szülők, és mennyire érdeklődnek a gyerekek az önmeséi iránt?
Ez már nem annyira vidám téma sajnos. Hát azt mi is érzékeljük az utóbbi időben, hogy egyre kevesebbet olvasnak, nyomtatott könyvet, tehát inkább az interneten olvasgatnak. Hát a szülőknek nyilván kevés az idejük, és amióta a kütyük az életünkbe léptek, gyakorlatilag lassan 15 éve, amikor már így a mindennapjaink részét képezik, ezért hát nyilván a szülők is inkább internetről híreket ezt azt. A gyerekeknél is sajnos a kütyű az azért nagy úr az életükben, úgyhogy hát nyilván van egy réteg, akik ugyanúgy, mint korábban olvasnak. Tehát a szülők is, nagyszülők is igyekeznek a gyerekeiknek, illetve az unokáiknak, de nagyon sok nagyszülő mondja, ami ma már egy kicsit közhelyesnek is hangzik, hogy sajnos ezek a gyerekek már nem olvasnak. Úgyhogy ez így elég szomorúan hangzik, de azért én mindig örülök, amikor ide jönnek gyerekek, és amikor a szülő is figyel a könyvekre, amikor a szülő is érdeklődik, és átlapozza a könyveket, akkor a gyerek is látja, hogy az olvasás az talán jó is lehet, és szép színes kiadványokat lehet lapozgatni és olvasni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy lesz egy réteg továbbra is annak ellenére, hogy a kütyük is ott vannak a gyerekek kezében. Illetve, hogy nagyon sok szülő abban bízom, hogy kiveszi a gyerek kezéből, vagy legalábbis nem is, hogy kiveszi, hanem ad helyette egy olyan szórakozás lehetőséget, ami talán szintén izgalmas lehet, mert nagyon nehéz betekedni nyilván egy színes, pörgős, csillivilli, nem tudom én milyen képi világgal. De én bízom benne, hogy az együttlét a családokban is az, hogy a szülők olvasnak a gyerekeiknek, nem csak az eszközöket adják a gyerekeik kezébe, az azért szerintem annak nagy varázsa lehet egy gyerek számára. Én ebben bízom.
És végül azt említette, hogy áruházban nem kaphatók ezek a könyvek. Hát akikben felkeltjük az érdeklődést a riportunk apropóján, hogyan juthatnak hozzá az ön mesekönyveihez?
Igen, ezt jól mondott, boltokban nem áruljuk egyik mesémet sem, viszont van egy hivatalos Facebook oldalam, ahova mindig kiposztolom, hogy éppen hol dedikálok és hol vagyunk, úgyhogy aki szeretne a könyveimből, az akár így a személyes dedikálásokról is értesülhet a Facebook oldalamon, vagy pedig ha rendelni szeretne, akkor pedig szintén ott messengeren elér. Úgyhogy remélem, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél és megkerestél.
Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Natália színművésznőnek, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm, viszont kívánom a hallgatóknak is, neked is.
Bocsok vígalmára, vadmalac jó gombát habzsol, mulfiók szamócát majszol, vigó kondrót csemegézik, szarvas őznyáj legelészik. Delel a nap, sugár kébe terül szét az égi kékre, nosza gyorsan fogjunk neki, míg az ürge meg nem eszik. halad, csíplőgépok, pereg a mag, búzárzsákok gyűlnek sorba, megy a kocsi a malomba.
Mielőtt a következő évad előadásairól, bemutatóiról beszélnénk Blaskó Balázs igazgatóval, a Gárdonyi Géza Színház igazgatójával, mindenképpen érdekelne, hogy így az elmúlt 15 év summázása után az a fajta eredeti elképzelés, hogy egy népszínházat szerettetek volna megvalósítani, ez így 15 év távlatából, hogy látod, sikerült-e?
Azt gondolom, hiszem, hogy igen. Ezek a napok, ezek az időszakok, amikor egy évadot befejezünk, és egy új évadot elkezdünk, tulajdonképpen az Egri Gárdonyi Géza Színház újkori történetének 37. évadát fogjuk most befejezni, és meghirdetjük a 2025-26-os színházi évadot, a Gárdonyi Géza Színház újkori történetének 38. évadát. Ennek az utolsó 15 éve jutott nekem, 3 igazgatói ciklust töltöttem be, és töltök ki tulajdonképpen, hiszen 2026. január 31-ével a 3. 5 éves igazgatói ciklusom lejár. Nyilván ezek a periódusok, ez az időszak a számvetés időszaka is, az összegzés, a számvetés felmérése annak, hogy mi is történt az elmúlt már majdnem teljesen 15 évben. Igen, az első igazgatói, második és a harmadik igazgatói pályázatom fedlapján egy tartalmi motto szerepel, amelyben céljaimat, az önmagam elé kitűzött terveket összegeztem egy tömör mondatban, amely így hangzik. Klasszikus, konzervatív, eszközeiben modern nemzeti népszínház, amely így hangzik. Klasszikus, konzervatív értékeket tükröző, eszközeiben modern nemzeti népszínház. Nos, én hiszem, hogy ez az elmúlt 15 évben teljesült. Azokat az értékeket szerettem volna továbbvinni, amelyeket színészként 1988 óta Gali László alapító igazgató második évében szerződtem feleségemmel, Sárosi Kingával együtt az Egri Gárdonyi Géza Színházhoz, és ez a színház akkor Gali László színház eszménye szerint egy nemzeti értékeket előtérbe helyező, bár abban az időszakban ez nem volt egy általános jellegű igazgatói megközelítés, nem is volt ez megfogalmazva, ez nem volt hirdetve, de mégis a műsortervek, a magyar bemutatók, az ős bemutatók, az akkori, tehát a 88-as kortárs bemutatók tükrözték, és azok a klasszikus magyar előadások, magyar drámák, amelyeket ez az időszak bemutatott, és azok a világirodalmi drámák, amelyeket ez az időszak bemutatott, ezt a fajta értékrendet tükrözték, amely nekem nagyon szimpatikus volt. Gali László ténykedése után Beke Sándor vette át a színház irányítását 1996 és 2001 között. Ő, ha nem is kimondva, mert hiszen ezekről azokban az időszakokban nyíltan és ilyen demonstratíve megfogalmazva nem igazán beszéltünk. De az ő egyrészt származása, ő felvidéki születésű, a Csallóközben született, ott végzett Pozsonyban a Színművészeti Egyetemen színészként, és később a Budapesti Színház és Filmművészeti, és akkor még főiskolán végezte a rendszerűen rendező szakot. Én több alkalommal Miskolcon, Kecskeméten dolgoztam vele vezető, rendezőként, vezetőként, és amikor ő ide került Egerbe, gyakorlatilag azt a fajta színház eszményt vitte tovább, amit Gali László ráhagyott. Kiegészítve határon túli művészekkel, színészekkel, rendezőkkel, tervezőkkel, és egyfajta gondolatisággal. És ezek az időszakok érlelték tulajdonképpen az én színészi életpályámat, és azt a fajta gondolkodásmódot, amelyet aztán a 2001-ben, amikor először az első ciklusomban kezdtem el irányítani az Egri Gárdonyi Géza Színház életét, ezeket a tartalmakat szerettem volna továbbvinni. Kiegészítve természetesen azokkal az elképzelésekkel, amelyeket én akkor újszerűnek gondoltam, amellyel egy picikét azt a fajta realisztikus világot, amelyet megörököltem korábban, tovább tudtam volna, tovább vinni szándékoztam, vagy kiegészíteni, vagy tovább érlelni akartam. És ebben a fajta megfogalmazásban, amelyet már említettem, próbáltam ezt a fajta munkálkodást kiteljesíteni, és lenyomatként kezelni az előttem álló színházi évadokban. Nyilván volt egy 10 éves periódus előttem, amely egy egészen más irányt vett. Ezt a 10 éves periódust 2001 és 2011 között színészként éltem át, nem igazán az én világom volt. Sőt, mondhatnám, hogy ellentétes volt az én addigi mindenfajta színházról alkotott elképzelésemmel, de ez a múlt. Ezt a 10 évet kellett nekem valamilyen módon visszakormányozni egy olyan a vidéki színházak életét meghatározó népszínházi küldetésbe, amely abszolút hiányzott. Legalábbis mondjuk 2001 és 2006 között valamennyire a kezdetben még dominált ez a fajta népszínházi tartalom. A későbbiekben 2005-től 2011-ig már egy teljesen új irányt vett, egyfajta úgymond művészszínház vagy rétegszínházi irányt vett, egy kicsit, sőt, megfogalmazva és kimondottan a budapesti kritikus kör ízlését próbálta ez a korszak megcélozni és kiszolgálni. Ennek volt is eredménye, tenyerén hordozta a budapesti kritika a színházat, de sajnos a közönség elpártolt. Tehát miközben a színház előadásairól hozsannákat zengett a budapesti kritikus kör, félházak előtt zajlottak az előadások, a bemutatók is, és ez engem színészként rendkívüli módon zavart, mert hiszen a nézőknek játszunk. Amely színházat a néző nem nézi, és elpártol tőle, az nem színház. Legalábbis abban az értelemben, amit közönség és színészek színházi világ között értünk. Tehát ezt kellett nekem nagyon erőteljesen megváltoztatnom, és ez úgy gondolom, hogy sikerült. Hiszen alig 6000-es bérletes nézőszámmal vettem át az Egri Gárdonyi Géza Színház irányítását 2011-ben, amely nézőszámot 2015-re közel 14000-re sikerült feltornázni. Ebben az időszakban színházunk a leglátogatottabb színház volt a HVG felmérése szerint, amely nem hordott tenyerén bennünket kritikai vonalon. Természetesen. De 103,7%-kal az a látogatottsággal, azaz minden előadásunkat, majdnem minden előadásunkat pótszékes teltházakkal játszottunk. Tehát ugye a 100% a 412 férőhely, az ezt követő százalékok már a pótszékeseket jelentik. Nagyon nagy örömmel, büszkeséggel töltött el akkor bennünket, engem és a társulatot, és akkor az akkor érvényben lévő művészeti törvény értelmében ezek a százalékos előrelépések és a mutatóinkban bekövetkezett rendkívül pozitív változások rendkívüli támogatás növekményt is kellett volna, hogy jelentsen. Ami sajnos nem következett be. 30, 40, 50, 60 millió forinttal voltunk leszakadva a körülbelül azonos nagyságrendű egyéb vidéki színházaktól, és ez a különbség sajnos annak ellenére, hogy rendkívüli mutatókat értünk el, relatíve is, de még ezekhez a színházakhoz viszonyítva is, sajnos nem úgy osztották újra, nem aszerint a rendszer szerint osztották újra a állami támogatások rendszerét, ahogyan ezt az előadóművészeti törvény előírta volna. Nyilván ennek is megvan a maga okai, tudomásul kellett venni, és aszerint kellett élnünk és folytatnunk a munkánkat, amely támogatási nagyságrend jutott nekünk. Nyilván nagyon sok bosszúságot jelentett, hogy nem tudtam úgy menedzselni a társulatot anyagilag, fizetések tekintetében, ahogy megérdemelte volna, és amilyen eredményeket munkájukkal, megfeszített munkájukkal elértek, hiszen ezeket az eredményeket egy rendkívüli hajszolt tempó eredményezte. Tehát volt, amikor egy évben 360 fölötti előadásszámot teljesítettünk. Ezek rendkívüli mutatók. Sajnos nem hozták meg a remélt eredményt. Ezt követően sajnos 2019 októberében egyrészt a városunkban bekövetkezett egy előjelvált, politikai előjelváltás. Az addig megszokott kormánypárti vezetés, amely tulajdonképpen azokat a támogatásokat és azokat a nem csak színházi, hanem a város támogatását is értem ez alatt, eredményeket elérte, ezek 2019 októberre után éppen az ellentétes politikai beágyazottság miatt leszűkültek és visszájára fordultak. És ez gyakorlatilag azonnal jelentkezett a színházunk életében is. 2021-ben lejárt az én második igazgatói ciklusom, és az akkor regnáló városvezetés teljesen más irányt képzelt el a színház működését illetően. Sajnos ekkor bekövetkezett egy rendkívüli törés, amely gyakorlatilag még nagyobb handicapet jelentett a pandémia nyomán is. Hiszen 2020. március 12-én bekövetkezett a rendkívüli helyzet, amelyben ugye gyakorlatilag leállt a színházak működése, amely után októberben újraindult, majd újra leállt, majd utána egy egész évadot ki kellett hagynunk. Mindez ebben a megváltozott politikai helyzetben és gyakorlatilag leállt színház működés következtében rendkívüli módon visszavetette színházunk működését. Azokat az eredményeket, amelyeket korábban elértünk, ezeket a pandémia, az azt követő orosz-ukrán háború, az azt követő energiaválság, amely ugye az üzemanyagok, a gáz, villany és így tovább árában bekövetkezett negatív változásokat jelenti, ezek mind-mind rendkívül handicap cseppet jelentettek a működésünkben. Ezekből az anomáliákból, ezekből a visszaesésekből gyakorlatilag 2024 elejére sikerült valamennyire kikeverednünk. Nyilván sokat segített, hogy 2019 és 24 között az előadó művészeti törvény mellett kialakult a vidéki színházak működtetésében egy úgynevezett közös működtetési eljárás, amely a fenntartó önkormányzat és az állam közötti közös működtetés, megosztott 50-50 százalékos közös működtetést jelenti. Ez egyfajta garanciát és biztosítékot jelentett működésünkben, legalábbis kezdetben. Ugyanez kiegészült a TAO társasági adó kedvezmény, amely a színházak, a kultúra és ma még a sportban is működik. A színházak, a kultúra is tulajdonképpen használhatta ezt a lehetőséget az éves bevételének 80%-ának erejéig. Ez nagyon-nagyon fontos volt, nagyon jól jött, de rendkívüli terhet jelentett, mert hiszen az igazgatóknak, maguknak kellett gondoskodni ennek a TAO bevételnek a megszerzéséről. Ez a fajta TAO rendszer megszűnt, de a TAO országos mértéke, amelyet egy évben a kultúra felhasznált, ez 2019-ben mintegy 37,5 milliárd volt. Ez benne maradt a rendszerben, és ez egyfajta új pályázati, kiegészítő támogatásokat jelentő pályázati rendszerben került újra felosztásra, és ez a pályázati rendszer, ez nagyon-nagyon sokat jelentett a mi életünkben is. Volt időszak, például a pandémia alatt, amikor nem játszottunk, viszont a következő évad teljes műsortervét lepróbáltuk, és bemutató szintre emelve készen létbe helyeztük a pályázati pénzekből. Sajnos miközben ezt a fajta munkát el tudtuk végezni, be tudtuk szerezni az anyagokat, le tudtunk szerződni a rendezőkkel, sőt a rendezők anélkül, hogy játszottunk volna, a próba folyamatokat végigcsinálták, megszülettek az előadások, bemutató szinten betettük őket a kamrába, kis szalicilt tettünk rá, hogy meg ne romoljon, és amikor újra játszhattunk, ezeket felújítottuk, és így mutattuk be. Nos, ebben az időszakban az előző városvezetés úgy használta ki ezt a lehetőséget, hogy miközben a pályázati pénzekből éltünk, ő visszatartotta a nekünk járó fenntartói támogatási összeget, majd 2022 decemberében egy összegben odaadta, és mivel két hét alatt nem tudtuk felhasználni, követő év januárjában pénzmaradványként visszavette. Na most ez az eljárás gyakorlatilag tönkretette színházunkat. A mai napig nem tudtuk kiheverni ezt a beavatkozást. Tehettem bármit, nyilván az előző városvezetéssel nem volt párbeszéd közöttünk. Nem hiszem, hogy volt el, és a korábbi áprilisi időszak, vagy májusi időszakot követően április végén volt az önkormányzati választás. Hál' Istennek visszaállt az a fajta politikai előjel, amely biztosítani tudja újra folyamatos működésünket. Ez a városvezetésben és a színház vezetésében és ennek kapcsolatában is hál' Istennek újra pozitív irányt vett. Egy nagyon jóindulatú, jószándékú, bennünket elfogadó és segítő városvezetés állt fel 2024 októberében. Harmonikusnak mondható a kapcsolatunk, a segítő szándékukat érezzük, premierjeinken jelen vannak, bemutató bankettjeinken is részt vesznek. Tehát a jó szándékot, a szimpátiát, a szeretetet, a segítő szándékot érezzük. Hála és köszönet érte. De sajnos a városvezetés olyan örökséget vett át, egy negatív örökséget vett át az előzőtől. Több mint 4 milliárdos hiánnyal kell megküzdeniük. Sajnos a világpolitika és a világgazdasági helyzete sem nyújt segítséget igazándiból ebben a helyzetben. Tehát egy ilyen rendkívül bonyolultan hátrányos helyzetű időszakot élünk. Mind a városvezetés a város életében, és ebben az életben színházunk is. De ebben kell újra talpon maradnunk, és nyilván az az igazán legény, aki állja az ütéseket, nem csak adja, hanem állja is az ütéseket, és nyilván mindig egyel többször kell felkelni a padlóról, mint ahogy oda kerültünk. Nos, ementén kell az életünket szervezni. Hála jó Istennek, ebben új segítséget a tartalmak biztosítékot jelenthetnek a színházunk életében az elkövetkezendő színházi évadra és 5 éves periódusra is, hiszen ellentétben az előző megállapodással ez egyfajta garanciát jelent az inflálódást követő támogatás emelésre is. Nos, várjuk az új tartalmak megismertetését és közzétételét, amely aztán végső bizonyítéka lehet mindannak, amit eddig elmondtam, pozitív értelemben természetesen. Visszatérve az elmúlt 15 év értékelésére, azt gondolom, hogy mindezen rendkívül nehéz körülmények ellenére, amelyeket felsoroltam, és amelyeket végig kellett élnünk, és életben kellett maradnunk, azt gondolom, hogy a magam és a társulat elé kitűzött célokat teljesítettük. Azt gondolom, hogy olyan művészeket tudtam beépíteni társulatunkban. Egyrészt meg tudtam őrizni a társulat idősebb generációit. Megfelelő munkához, megfelelő minőségű munkához, megfelelő szerepekhez és megfelelő megbecsüléshez, legalábbis erkölcsi értelemben így megfelelő megbecsüléshez tudtam őket juttatni, és olyan fiatal művészeket tudtam beépíteni a társulatunkba, akik közben művészdiplomát szereztek, és olyan magas minőségű értéket képviselnek ma már társulatunkban és közönségünk előtt, amely méltóvá teszi őket erre a társulatra, az Egri Gárdonyi Géza Színház társulatának tagjaként. Azt gondolom, hogy a GG Tánc Eger tagozati együttesünk, táncegyüttesünk, amely Toporánszky Tamás harangozó gyulladújas érdemes művész vezetésével évről évre rendkívüli minőséget képvisel, nem csak itt a városban, hanem országosan és határainkon túl is. Az a jelenlét, amely az ő táncművészeti értéküket jelenti, zenés előadásainkban, operettjeinkben, musicaljeinkben olyan érték, olyan minőségemelést jelent ezekben a műfajokban, amelyet nélkülük képtelenek lennénk elérni vagy biztosítani. Az ő jelenlétük és az a fajta példa, amelyet egy táncművésznek a gyakorlásban, a bizonyításban, a színpadi munkában, a tánc előadásokban végre kell hajtani, be kell mutatni, el kell érni. Ez a prózai tagozatunk számára is példaértékű. Azt gondolom, hogy az a munka, amit ők végeznek, együttesen a prózai tagozat munkájával egymást segítve és egymás értékeit növelve és példát mutatva egymásnak, ez azt gondolom, hogy országos szinten is ritka és megbecsülendő. Tehát azt hiszem, vallom és remélem, hogy ez az elmúlt 15 év, amely most már majd teljessé válik, bizonyítja mindazt, amit én most megpróbáltam összeszedni, értékelni és végig gondolva bemutatni.
Az elhangzott összeállításban Blaskó Balást, az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatóját hallották.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.